Akkor most van 40, tehát most elkezdem. Én azért írtam fel ide néhány információt, mert csak nagyon rövid időt, 25 évig együtt, az elég rövid idő arra, hogy mindent megbeszéljünk, kérdezzünk és mindent elmondjak. Ezért itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy reklámoznom a VISZ-nek az óvodástanítók tanfolyamát, amit eddig, Istennek hála, minden évben már x év óta meg tudtunk rendezni Pécelen. Az idén is megtartjuk, még nem tudom pontosan az időpontot, de mindenkit szeretettel meghívunk, mert itt ennyi időben nagyon nehéz erről a témáról úgy beszélni, hogy kimerítő legyen. Természetesen ez egy hetes tanfolyam, Pécelen mindenféle rengeteg ötlettel és gyakorlattal, akik voltak már tudják, akik nem, azoknak pedig szeretettel ajánlom. Én az Palánc Alapítvány óvodában dolgozom, Mentle Gyuláné vagyok, és ott van a e-mail címem és a telefonszámom, bármiben, hogyha tudok valakinek segíteni, nagyon vagy szeretettel állok rendelkezésre, mert szerintem itt a konferencián nem lesz erre mód. Azért írtam fel, ha valakit érdekel, egy leegyezheti. A téma az az óvodások, óvodás gyerek, azt hiszem az van a szemináriumi anyagban, és nagyon röviden csak ilyen kicsike kis elméletet szeretnék az elején, aztán meg egy ilyen bemutatást arról, hogy ezt a húsvéti klub anyagot hogy lehetne óvodásoknak röviden tolmácsolni. És hál' Istennek itt van egy óvodás, amelyik addig kibírja, hogy részt vegyen majd ezen a tanításon. De mielőtt megkezdenénk, az előtt szeretném, hogyha imádkozhatnék. Atyám, köszönöm, hogy te nagyon-nagyon szereted a gyerekeket, és különleges terved van velük. Gyülekezetben, gyülekezeten kívül, és te azt szeretnéd, hogy minden gyerek megismerjen téged, és ebben minket akarsz használni. Köszönöm, hogy itt lehetünk együtt, és kérek, áld meg ezt az alkalmat, ezt a konferenciát, hogy felbuzduljunk, és még inkább odaálljunk ebbe a szolgálatba, ahol te akarsz látni. Úr Jézus nevében. Amen. Hogyha óvodásokat tanítotok, akkor nagyon fontos, hogy ismerjük őket, hogy milyenek. És hoztam egy óvodást, ő Katika, és ő fog nekem segíteni a tanítás alatt. Katika, nyisd ki egy kis a táblát. Volt egy nagyon kedves barátnőm, aki a VISZ-nek volt a munkatársa, és őtőle hallottam először ezt a kifejezést, hogy védelmező tanítást kell adnunk az óvodásoknak. Nagyon sok óvodás olyan családból származik, ahol nem tanítják Isten igére. Én az óvodában a családok kétharmad részének a gyerekeit tanítom úgy, hogy ők nem ismernek semmit az Istenről, az evangéliumról, és ki vannak téve a világ, a sátán és a test támadásának együttesen, és ebben a világban élnek. És az én célom, nem tudom, hogy tiétek mi, de az az, hogy Krisztuson keresztül megismerhessék Istent, Isten szeretetét, és egy egész más helyzetbe kerülhessenek. Ahogy mondta a tagsági gyűlésen az elnök úr, hogy nagyon sok szóval falakba ütközünk, sokszor találkozom azzal, hogy gyülekezetben vagy óvodában bizonyos dolgokról nem szabad tanítani, vagy nem jó tanítani, vagy félünk evangelizálni az óvodásokat, de az óvodásoknak a tanítása fontos, hogy legyen értékes. Ide feltettem azt, hogy értékes. Mit jelent ez? Sokan úgy gondolják, hogy elég a gyerekeket megőrizni, vagy valami nagyon élvezetes alkalmat tartani nekik, de én azt látom az igében, hogy Isten arra biztat, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, és még ide tenném azt is, hogy tanítsd a gyermeket a neki megfelelő módon. És kérdés, hogy miről tanítsuk. Értékes dolgokról tanítsuk. Tanítsuk Istenről, tanítsuk az ő állapotáról, tanítsuk az állapotra való megoldással, az Úr Jézusról, és tanítsuk őt arról, hogy hogyan lehet ez a megváltás és ez az új élet az övé. És hogyha ezekről tanítjuk, akkor összeáll az egész kép, és akkor olyan tanítást adhatunk neki, amire az életét alapozhatja már kicsi korban, vagy bármilyen korban, amikor a Szentlélek őt meggyőzi. Fontos, hogy a tanításunk legyen értékes, hogy tényleg értéket kapjon az óvodás. És fontos, hogy ismerjük az óvodást, hogy ő milyen, hogy a tanításunk, ami értékes Istenről, emberről, Úr Jézusról, megváltásról szól, az Isten igéje alapján természetesen, az legyen érdekes, vagyis olyan, ami a gyermeknek megfelelő. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, tanítsuk az óvodást a neki megfelelő módon. Milyen legyen? Hát érdekes. Tudjuk, hogy az óvodás gyerek legfőbb jellemzője az, hogy ő játszik. Igen, a legfőbb jellemzője a játék. Bocsánat, kicsit a kamerába belefogok. Mi? Azért, mert ő a játékon keresztül tapasztalatot szerez, játékon keresztül ismeretet szerez. A játékon keresztül tesz mindent, felfedez. Nagyon fontos, hogy ezt mi meglovagoljuk, úgymond bevegyük a tanításunkba, és minden, ami ebben segíti őt, alkalmazik, tapasztalatot szerez látásával. Tehát nagyon fontos, hogy szemléltessünk. Fontos, hogy olyan ingereket tegyük ki, amik a tanításunkat megerősítik. Nem tudom ki az, aki nem ismeri ezt a kis húsvéti dobot. Meg lehet majd nézni később. Ezen keresztül, ezzel el lehet mondani úgy a húsvéti történetet, hogy minden a történet folyamán, minden lényeges momentumnak van egy szimbóluma ezekben a tojásokban. Például az első tojásban van 30 darab 10 forintos, vagyis a 30 ezüstpénz. Tehát az egész húsvéti történetet úgy lehet feldolgozni az óvisok számára, hogy mindegyik tojáskában van egy szimbólum. Ennek van egy leírt anyaga, ezt a, szerintem a visznél is meg lehet talán, ugye, kapni. Igen, idánál meg lehet kapni. Ez egy nagyon jó kis eszköz arra, hogy másfajta módon mondjuk el, szemléltessük a gyerekeknek a húsvéti történetet, és mindegy szimbólumokkal hozzákapcsoljuk az ő életükhöz. Tehát fontos, hogy amit vizuálisan tudunk biztosítani, képeket, bábokat, amiket nagyon szeretnek, és ezzel mélyítsük az ismereteiket, és ezzel tapasztalataikat. Aztán fontos, hogy az érzékszerveiket vonjuk be. Nagyon szeretnek kóstolgatni. Most éppen az óvodás csoportban tanítottuk az Elizeus és az Illés történetét, és ugye az Elizeusnál, amikor a vizet, a keserű vizet Elizeus megváltoztatja, akkor az egyik óvónéni tanított, hogy mindenfélét kóstoltatott a gyerekekkel, és hogy milyen rossz a keserű víz és az ízek. Tehát mindenféle módon az óvodás tapasztalatot gyűjt, például az ízlelő szervénkeresztés. Aztán használjuk a fülét, mert a fülön keresztül is tapasztalatokat gyűjt. Nem csak arra használja, hogy hallgat minket, hanem hallgatja a hangokat, ismétli a mondókát. Mi kölcsön kaptunk egy ilyen nagyon jó eszközt, például a zenét nagyon szeretik, a ritmust az óvodások, az óvónénik ezt tudják. Nagyon-nagyon fontos, hogy felhasználjuk ezt a tanításunkba, hogy a fülük az is egy olyan bemenő csatorna, amin nagyon-nagyon jól tudjuk használni abban, hogy megerősítsük az ismereteiket. Aztán mindent, amit a kezükkel meg tudnak tapintani, érezni, fogni, és persze fontos az, hogy mozgatni tudják a testüket a tanításunk során, mert ők a mozgáson keresztül is tapasztalnak, ismeretet, élményt szereznek. Tehát fontos, hogy tudjuk, hogy ők játékosak, úgy kell őket tanítanunk, ami nekik megfelelő, és a játékot fel kell használnunk a tanításunkba. Ami még fontos tudni többek között, hogy feltétlen bizalom van a szívükben, oda felírta, hogy az óvodások feltétlen bizalommal vannak a szüleik iránt, a tanítóik iránt, az óvónéniük iránt és a felnőttek iránt, és ezt a fajta bizalmat tudják kivetíteni végül is Istenre. Illetve van egy olyan mondás, biztos hallottátok, hogy megszerettem a tanítómat, megszerettem a tanítóm Bibliáját, és végül megszerettem a tanítóm Istenét. Tehát mi közvetítünk Isten és az óvodás között, és ez egy nagyon fontos és nagyon kiváltságos pozíció, és fontos, hogy kihasználjuk ezt a helyzetet, amiben mi vagyunk, úgyhogy ők minél többet tudjanak kapni értékes tanításból, nem csak gyerekvigyázás, nem csak élvezetes óra, és érdekes tanításból, amik beívódnak nem csak a, tehát a beívódnak a szemükön, a fülükön, az érzékelésükön keresztül a szívükig elhatolnak, és megértik, és az Isten szent lelke meg tudja őket győzni, hogy végül átkerüljenek ebből az állapotból ide. Van-e valakinek valamilyen kérdése, vagy hozzáfűzni valója ezen a ponton? Egyébként ott hátul vannak egy kis cetlik, ceruzák, és hogyha valakinek kérdése van, vagy szívesen szeretne még bármi információt kapni, az felírhatja rá. Nagyon szeretném reklámozni az OVISZ füzeteket, mert aki gyakorló óvodás tanító, rengeteg ötletet, eleve úgy, hogy kivezés alkalmazza, rengeteg mindent kaphat azon keresztül. Úgyhogy érdemes az OVISZ füzeteket megnézni, beszerezni az óvodás tanítóknak. Ennyit talán nagyon dióhéjban az elméletről, és az óvodások tanításának a fő jellemzőiről. És most megpróbálnék egy rövid kis bemutatót csinálni, hogy a bírósági tárgyalás című húsvéti anyagot, ami inkább iskolások részére van kidolgozva, hogyan lehetne ovis módon prezentálni. Ezért tetszük ezt a táblát. Még annyit, hogy az óvodások bármire megtaníthatók. Ez egy olyan kis koronagyűjtemény, amit a mi ovisainkkal használunk, és most az a cél, hogy a szavak nélküli könyvnek az igeverseit megtanítsuk, és aki elmondja ezt az igeverset, annak a koronájára kerül egy kis matrica igehelyjel, és amikor már mind a, azt hiszem, hogy 6 vagy 7 verset terveztünk megtanítani, amikor mind a 7 matrica rákerül a koronájukra, akkor hazavihetik, és hátulra pedig felírjuk gépelve ezt a 7 igeverset, hogy a szülők is el tudják otthon olvasni. Tehát így is lehet hazavinni az igét, hazavitetni, és a szívükbe rejteni Isten beszédét. No, akkor igazából, ha most nem lennénk ilyen sokan, úgy alakítottam volna ki a termet, de hát tudtam, hogy ezt így nem lehet, hogy félkörbe üljünk. Én az omisoknak úgy szoktam megcsinálni, hogy félkörbe üljenek, és akkor mindenkivel tudom a szemkontaktust tartani, mindenki jól látna, amit elő történik. Nem tudom, ha valaki nem látja, nyugodtan álljon fel hátul. És azt az óvodás fiút, aki ott van és nagyon izgul, szerintem jöjjetek ide nyugodtan, hogy ő mindent jól lásson az apukájával, ide ülhettek, és akkor mindent így jól fogsz látni. Ide csücsülj le, jó? Csücsülj le, és amikor kell, akkor már segíthetsz nekem, jó? No. Próbálok rövid lenni, és még időt hagyni a rövid beszélgetésre. Azt még el szeretném mondani, hogy a mi óvodánkban vannak szabályok, és hogy az új óvodások is megtanulják a szabályokat, ezért csináltunk egy ilyen piktogramot. Például csak hoztam egyet, 4 ilyen piktogramunk van. Ez azt mutatja, hogy az óvodában nem szabad verekedni. Ha valaki verekszik, akkor nyomdát húzunk le, ugyanis nyomdagyűjtés folyik az óvodában. Az ügyes rendrakók kapnak nyomdákat. 5 nyomda után egy matrica, és 5 matrica után egy 2 meglepetés lehet választani a kosárból. Nálunk ilyen pozitíve jutalmazás. Hogy... Aztán a másik szabály, hogy nem szabad dobálni a játékokat, mert aki dobálja a játékokat, 4 percre le kell ülni. Ez egy ilyen közös megalapodás a gyerekekkel. Nem szabad egymást csúfolni, mert hogyha valaki csúfolódik, sajnos 3 nyomda elrepül a tábláról, és nem szabad kiabálni. Hogyha az óvónéni többször hallja, hogy kiabál valaki, és még mindig kiabál, akkor le kell ülni 4 percre, és akkor csendkúra van. Úgyhogy ezt az óvodások jól tudják, és be is tartják, be is tartatják. Egyébként a gyülekezeti óvodában is érdemes közösen szabályokat kialakítani, mert nagyon megkönnyítik az óra, vagy a tanításnak a folyását, és a fegyelmezést megelőzi. No, bocsánat, de le fogok ülni, mert... Hát szóval nem is tudom, hogy álljak vagy üljek, de én inkább ülnék az óvodások között, remélem, hogy így is fogtok látni, jó? Jaj, nagyon fáj az oldalom! Jaj! Na hát, Csillukám, mi a baj? Marci úgy megdobta! Na hát, ennyi, biztos véletlen volt. Nem volt véletlen, mert azt mondta, hogy ne fedd össze, és úgy megdobta, és úgy nagyon fáj. De mutasd, megnézem. Ó, ez elég kék lett. Na, menjél oda a Dadus nénihez, tesz rá egy kis vizes borogatást, jó?
Jó!
Marcsikám, gyere csak ide! Tessék, ahó néni! Marcsikám, az előbb Csillusnak láttam a karját. Mi történt? De az úgy volt, hogy nem akarta odaadni azt a játékot, és én meg nagyon mérges lettem, és akkor úgy megfogtam, és hát... És? Hát csak így csináltam, hogy így. Aztán meg úgy fogtam, és akkor kirepült a kezemből. Hát véletlenül kirepült. Marcsi, gyere csak nézzük meg a szabályt. Hát tud, emlékszel erre a szabályra? Igen. Nem szabad dobálni a játékot, mert az veszélyes. És mi történik azzal a gyerekkel, aki dobálja a játékot? Le kell ülni 4 percre. Hát igen. Neki most le kell ülni 4 percre, pedig most kezdenek babázni a katék, és én is akartam babázni a sarokba, de akkor most nekem... Hát igen. Csücsére légy szíves 4 percre. Jó. Sajnálom. Tudod, meg kell tanulni a szabályokat. Csókolom, Éva néni. Szia, Marcsikám. Mi a helyzet? Szóval dobáltam a játékot, és akkor le kellett ülnöm 4 percre. Ez a szabály? Igen. És tudtad, hogy le kell ülnöm? Igen. Tudom, hogy ez a szabály, és ez a bűnti. De látom, hogy nem nagyon tetszik, hogy le kell ülnöd. Igen. Hát tudod, ez a szabály, és hogyha valaki megszegi a szabályt, akkor büntetés jár érte. Hát igen. Nagyon szeretnél menni játszani, igaz? Igen. Akkor tudod mit? Én nagyon szeretlek téged, és leülök helyetted. Óvó néni, te leülsz helyettem? Igen, leülök, hogy te elmehessél játszani. De te nem is dobáltad a játékot. Igen, de nagyon szeretlek, és elvállalom a büntetésedet. Akkor mehetsz játszani. De hát én menjél. Majd én időlök a székre. Én leszek a büntetésbe helyettem. De hát te menjél. Hát jó, hát köszönöm, 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 köszönöm. És Éva néni, az óvó néni leült Marcsi helyett a büntetés székre. Csinált valami rosszat, Éva néni? És mégis ő került büntetésbe, az óvó néni. Miért? Átvállalta a büntetést. Annyira szerette. Marcsit is meg akarta mutatni, hogy mennyire szereti. Én is ismerek valakit, aki annyira szeretett, átvállalta a büntetést, pedig nem is csinált semmi rosszat. A Bibliában olvasunk róla. Mindenképpen van egy énekünk, ami a Bibliáról szól. Álljunk fel, aki tud és nem ír. Fogjuk meg a kezünket, és nyissuk ki a Bibliánkat, és elénekeljük az éneket. A Biblia, Isten szava, Bibliából Isten szól hozzám. Sorkabban énekeljük még egyszer, jó? A Biblia, Isten szava, Bibliából Isten szól hozzám. Nagyon ügyesek vagytok, jöjjetek el. A Bibliából azt olvassuk, hogy közeledett a húsvét. Az Úr Jézus és a tanítványai együtt vacsoráztak, aztán elmentek egy kertbe, ahol énekeltek, Isten dicsérték, és besötétedett. Egyszer csak az Úr Jézus tanítványai hallották, hogy valaki csörömpöl, és közelednek a sötétben fáklyákkal, és ott elmentek a katonák, és fogták Úr Jézust, és megkötözték, és elvitték, és nem értették a tanítványok, mit akarnak Jézussal, de fogták és elvitték egyenesen a nagy tanács elé, a főpap elé. A főpapok már régóta kerestek valamilyen ürügyet, hogy az Úr Jézust elvigyék, és elfogják, és megöljék. A főpapok féltékenyek voltak rá. Úr Jézust mindenki szívesen hallgatta, sokan mentek hozzá, Úr Jézus meggyógyította őket. És volt olyan, hogy egy kislány, aki nagyon beteg volt, és meghalt, feltámasztotta. És az emberek nagyon-nagyon sokan mentek Úr Jézushoz, hogy hallgassák. Fölpapoknak ez nem tetszett. Ezért kerestek olyan embereket, akik mindenféle rosszat mondtak rá, ami nem volt igaz. És azt mondták, na, mit mondasz erre? Na, a Biblia azt írja, hogy Jézus semmit nem szólt, nem védte meg magát, nem mondta azt, hogy ez nem igaz, ez hazugság. Nem mondott semmit. Azt mondta, amikor kérdezgették, hogy bizony ő Isten fia. Oh, Isten fia, micsoda! Hát ez borzasztó, hogy valaki ilyet mond magáról, méltó a büntetésre, azonnal vigyék a bíró elé. El is vitték Úr Jézust a bíró elé. A bírót úgy hívták, hogy Pilátus. Hogy hívták a bírót?
Pilátus.
Mondjuk együtt? Pilátus. Ő egy római bíró volt, Pilátus. És elkezdte kérdezgetni Jézust. És persze neki is oda hívták a hamis tanúkat, akik mindenféle rosszat mondtak Jézusról. Pilátus kérdezgette Jézust, aztán a Biblia azt írja, hogy ezt mondta róla. Így írja a Biblia. És ezt mondta Pilátus, újra kiment a zsidókhoz, és ezt mondta, én nem találok benne semmi bűnt. Mit mondott? Nem talál benne semmi bűnt. Tudsz olyat mondani nekem, ami bűn? Hm? Milyen bűn lehet? Mi az, hogy bűn? Hm? Tudod, amikor úgy döntesz, hogy elteszed azt a játékot, ami a Robié, de nekem nagyon tetszik, és beteszed az újságotba, úgyhogy az ahonnan ne lássa. Isten azt mondja, hogy az bűn. Vagy amikor úgy döntesz, hogy otthon az anya, megkérdezi tőled, hogy most el már fogad? És neked nincs kedve. Fogad most, és azt mondod, hogy igen, anya, már mostam. Tudod, Isten azt mondja erre, hogy hazugság, ez nem helyes, ez bűn. Vagy amikor annyira mérges lesz a másikra, hogy jól berúgsz, és utána pedig azt mondod, hogy hát ő kezdte. Isten azt mondja erre, hogy ez bűn. Sajnos a bűnért büntetés jár. Így írja a Biblia, hogy a bűnnek a jutalma halál. Ez a bűn. De Pilátus azt mondta, hogy Jézusban nincs semmi bűn. A Biblia azt mondja, hogy Jézus mindig jót mondott, jót gondolt és jót tett. Mert ő Isten. Van egy énekünk, ami erről szól. Emlékeztek, így kezdődik, hogy persze nem emlékezhettek, ha nem tanultátok, de most megtanuljuk, így van, hogy Jézus Isten fia, Jézus Isten fia, ez is nem, mert ezt mondja a Biblia. Jézus Isten fia, Jézus Isten fia, elhiszem, mert ezt mondja a Biblia. Próbáljuk meg együtt. Jézus Isten fia, Jézus Isten fia, elhiszem, mert ezt mondja a Biblia. Lehet mondókázva is. Próbáljuk meg énekelve. Jézus Isten fia, Jézus Isten fia, elhiszem, mert ezt mondja a Biblia. Igen, a Bibliából tudjuk ezt. Pilátus azt gondolta, hogy Jézust nem kell megbüntetni, mert ő semmi rosszat nem tett, de erre a főpapok nagyon mérgesek lettek, és azt mondták az embereknek, hogy Jézusnak mindenképpen meg kell halnia. És az emberek közé mentek, és azt mondták, hogy amikor Pilátus kérdezteket, akkor válasszátok azt, hogy Jézust büntesse meg, azt kiabáljátok, hogy feszítsd meg. És amikor Pilátus szabadon akarta engedni Jézust, akkor kívülről ezt hallatszott. Feszítsd meg! Feszítsd meg! Mindenki ezt kiabálta a palota előtt. Hogy kiabáltak? Mutassuk meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg! Nem ilyen halkan, ez nem kiabálás. Hangosan kiabáltak. Mi is kiabáljunk? Feszítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd meg!
Pilátus nagyon megijedt.
Hűha, mi lesz, hogyha betörik a palotakaput? Mégis úgy döntött, hogy valami büntetést csak kell kapnia ennek a Jézusnak. De tudod, mit csinált? Nagyon érdekeset csinált. Parancsolt az egyik szolgájának, szolgám, hozz ide nekem valamit, megsugtad mit. A dolga odavitt Pilátusnak valamit. A Biblia úgy írja, hogy egy tálat, amiben víz volt. Mire szoktuk használni a vizet a tálba? Bizony, kezet mosni, most hoztam egy ilyen szappant, hát a Pilátusnak nem volt ilyen műanyag szappantartója, de ő is kezet mosott. Szóval kért egy kendőt, és azt írja a Biblia, hogy fogta, megmosta a kezét, szappannal, de most szappannal. Mikor szoktunk kezet mosni? Piszkos a kezünk, igen, jó alaposan lemossuk, és akkor a Pilátus is lemosta jó alaposan a kezét, kért egy ördögkendőt, megtörölte. És tudod, mit mondott? Azt mondta, ártatlan vagyok ennek az embernek a vérétől. Én nem akarom őt megbüntetni, nem én vagyok a hibás. De mégis megkapja a büntetést. Pilátus azt gondolta, hogy ez a víz ez le tudja mosni róla a rosszat. Azt, hogy ő nem helyesen cselekszik azzal, hogy megbünteti Jézust, aki ártatlan. Szerinted a víz az le tudja mosni rólunk a rosszat? Hogyha jó alaposan megsikáljuk magunkat a fürdőkádba, akkor már holnap már kedvesek leszünk, és nem fogjuk megrúgni a pistikét, vagy elvinni a játékát? Vagy hogyha jó alaposan megsikáljuk a fogunkat, és kiöblítjük a szánkát, akkor nem fogunk másnap csúnyán beszélni? Vagy csúnya szavakat mondani? Nem, így van, sajnos ez nem segít. Csak Isten tud segíteni a bűneinken, csak ő tud megszabadítani a bűnkítetésétől, sajnos egyedül ez nem megy. És Pilátus se tisztította meg azt, hogy ő megmosta a kezét. Attól ő még ugyanolyan hibás maradt abban, amit azután csinált. A Biblia azt írja, hogy Jézus odaadta a katonáknak, hogy verjék meg, ez az első büntetés, hát ha elég lesz a zsidóknak, elvitték az Úr Jézust, és elvették a ruháját, és kapott egy palástot, és kapott egy koronát, de nagyon különleges korona volt, képzeltek el, tövésből csinálták, szúrós tövésből rátették a fejére, és azt mondták, te vagy a zsidók királya? Akkor talált ki, hogy kiütött meg téged, és megverték. De Jézus nem mondta, hogy hagyjatok engem békén, én ártatlan vagyok. Jézus tudta. Azért jött ide a földre, bár ő semmi rosszat nem tett, hogy ő megszabadítson a bűneimért járó büntetéstől. Mert annyira szeretett téged és engem, hogy át akarta vállalni a büntetést, amit nekem kellene kapnom a rosszaságaimért, és neked kellene kapni. Akkor aztán, amikor már megverték és visszahozták Pilátushoz, és a tömeg pedig kiabált, Pilátus úgy döntött, hogy mégiscsak megfeszíteti Jézust. Jézus akkor kapott egy keresztet, és felvitte a Golgota hegyre. És ott a katonák rászögezték a kezét és a lábát kereszten. És az emberek látták, hogy Jézus az életét adja. A Biblia azt mondja, hogy Jézus nem érdemelt volna büntetést, de mégis helyetted és helyettem átvállalta. És csak ő tudja eltörölni a bűneink büntetését. Most megtanítok nektek egy Biblia verset, amiben azt szerepel, hogy miért engedte az Úr Jézus, hogy keresztre feszítsék. Álljunk fel! Nyissuk ki a Bibliánkat! Az 1 Korintus 15.3.4-nél nyitotta mindenki a Bibliáját? Akkor én felolvasom. Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Jó, most ezt elmutatjuk. Mutatjuk azt, hogy 1 Korintus, ez a Korintus egy város volt, ahova írta Pál ezt a levelet, és az első levél az 1 Korintus, hogy hívják a várost? Korintus, Korintus, mondjuk együtt, Korintus, igen, 1 Korintus, 3, igen, bocsánat, 15, igen, 15, 3, 4, köszönöm. 1 Korintus 15, Három, négy. Nagyon ügyes vagy. Azt mondja, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. A Biblia szerint, még egyszer? Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Nagyon ügyes vagy. Még egyszer az elejéről. 1 Korintus 15, 3, 4. Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Nagyon ügyesek vagytok, üljetek le. Amikor ott volt az Úr Jézus a kereszten, akkor az emberek látták, hogy kifolyik a vére, és meg fog halni. És egyszer csak érdekes dolgot hallhattak, Isten valami furcsa dolgot csinált. Ilyen délután lehetett, és egyszer csak teljesen sötét lett. Alig lehetett látni. Tudod, amikor ott volt az Úr Jézus, nem voltak ott a barátai, nem bátorították a rokonai, mindenki elszaladt, mindenki elment, egyedül volt, és a Biblia azt mondja, hogy még Isten is elfordult tőle, és azt kiáltotta az Úr Jézus, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Mert amikor Isten ránézett a fiára, ott látta rajta a Molni rosszaságait, a Katika hisztiét, a Julcsika verekedését, a Borikán a hazugságait, és minden bűnt. És Isten elfordult, és nem tudott ránézni, mert Isten szent, és nem tud a bűnre nézni. És ott volt az Úr Jézus a kereszten, és elsötétedett, és azt mondta az Úr Jézus, hogy elvégeztetett. Ez azt jelenti, hogy megtette, amit Isten várt tőle az Atya. Kifizette az én bűneimért és a te bűneidért járó büntetést. Tudod, hogyha te ezt elhiszed, elfogadod, hogy húsvétkor, akkor régen az Úr Jézus a te bűneidért kellett, hogy büntetést kapjon, a te rosszaságaidért, akkor az Úr Jézus tud neked segíteni, meg tud szabadítani a bűneid büntetésétől. De hát azt mondod, hogy lehet, az Úr Jézus meghalt, de akkor hogy tud nekem segíteni, hogyha ő meghalt? Tudod, tovább is van ám ez a vers, mert igaz, hogy pénteken, amikor megtörtént ez, az Úr Jézus testét levették a keresztről, és eltemették egy sziklasírba, aminek egy nagy követ hengerítettek a bejáratához, hogy senki ne tudjon bemenni és kijönni. De három nap múlva, amikor mentek a tanítványai, illetve az asszonyok a sírhoz, valami furcsa dolog történt. Azt látták, hogy a sír nyitva van. Bementek, benéztek, és nem volt ott senki. Jézus nem volt a sírban, azért, mert Isten feltámasztotta, ezzel megmutatta, hogy az ő fia ártatlan, nem bűnös. Kifizette a bűneinkért járó büntetést a kereszten, ő vállalta a büntetést, de utána, miután meghalt és eltemették, feltámadt. És ő most is él. Ha elmondjuk még egyszer a Biblia versünket, a végét is megtanuljuk. 1 Korintus 15, 3, 4. Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, de feltámadt a harmadik napon. Eltemették, és feltámadt a harmadik napon. Ez azt jelentette, hogy Jézus él. Ő most is él. És mivel él, bár szemünkkel nem látjuk, visszament a mennybe, de egy nap újra el fog jönni ide a földre, és most helyet készít azoknak, akik elfogadták, hogy az ő bűneik büntetését már elvállalta. Mondd el Úr Jézusnak, hogy bizony te elhiszed, hogy a bűneidért neked kellene büntetést kapni, köszönd meg, hogy ő már meghalt helyetted a kereszten, kifizette a bűneidért a büntetést, és ő azt ígéri, aki hisz a fiúban, örök élete van. Bűnbocsánatot kap. Nem kell már soha többet félni attól, hogy a bűneiért neki kell büntetést kapni. Mert ő már helyette átvállalta a büntetést. Ez a nagyon-nagyon nagy öröm a húsvétban, hogy az Úr Jézusnak örülhetünk, aki él, és már megkapta a büntetésünket, és meg akar bocsájtani. Most pedig játszani fogunk Mariskával. Gyere, Mariska! Látod, hogy figyeltek az óvodások? Igen, láttam. Most feltesz néhány kérdést nektek, Mariska. Marcsika, és hogyha jó, az a válasz, illetve néhány mondat lesz, hogyha igazat mond, akkor így bólogassatok. És hogyha nem igazat mond, akkor így a fejeteket ingassátok, jó? Jó, tehát amit hallottatok, vagy igaz, vagy nem igaz. Na, gyere, első dolog, amit kérdez a Marika. Az Úr Jézust azzal vádolták, hogy rosszat tett. Ez igaz? Úr Jézusnak azt mondták, hogy rosszat csinált? Igen, bizony azt mondták, hogy te nagyon rosszat csináltál, meg kell, hogy büntessünk, emlékeztek? A főpapok ezt mondták. Így van. Másik. A főpapok örültek, amikor Jézus azt mondta, hogy Isten fia vagyok. Örültek, amikor azt mondta Jézus, hogy én vagyok Isten fia? Nem, bizony, ez nem igaz, a főpapok nagyon mérgesek lettek, igaz, mikor azt mondta, hogy Isten fia. Jó, a másik. Pilátus kezet mosott, és ezzel akarta megmutatni, hogy nem ő az oka, hogy Jézust megölik. Bizony, így van, Pilátus kezet mosott. Így van, nagyon jól figyeltetek. Következő. Ha megmosattuk alaposan, akkor már Isten megbocsátta a bűneinket, és nem kapunk büntetést. Nem, bizony, jól válaszoltok, ez nem igaz, mert nem tudunk megváltozni magunktól, nem tudunk megtisztulni a bűntől. És még lehet más kérdéseket is kérdezni. No, köszönjük szépen, Marika, a segítséget. És ez rövid, egy rövid kis húsvéti foglalkozás volt, lehet még tartítani énekkel, mondókával, mindenféle dologgal. Van-e valakinek kérdése, vagy hozzáfűzni valója? Sőt?
Kérdés. Igen. Ugye szoktunk ültetni, vagy lenni, vagy tudom én, zubor, akármi. Valamelyik gyerek azt mondja, hogy elfogadtam az Úr Jézusnak, ne büntessél meg azra, hogy négy percen. Mit mondtam? Ebben a pillanatban meg
Én azt gondolom, hogy azt meg kell tanulni a gyerekeknek, hogy a tetteiknek következménye van. Hát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos nevelői cél az, hogy a gyerekek azt megtapasztalják, hogy igen, Isten megbocsájt, de a tetteimnek van következménye. Tehát én nem haragszom azért, nem fogok haragot tartani vele, mert ő most megütött a másikat, vagy megszegte a szabályt. Viszont, ahogy megállapodtunk, van következmény. Tehát minden tettünknek van következménye. De azt gondolom, a hívő életben is így van, hogy igaz, hogy Istentől kegyelmet nyertem, de ha mondjuk én nem jól sáfárkodom a talentumaimmal, vagy mondjuk rossz döntéseket hozok, akkor annak bizony van következménye. Tehát igen, Isten nagyon szeret, én is nagyon szeretlek, de tudod, hogyha ezt teszed, akkor következik a következmény. Én ezt mondanám. Tehát nem vonom meg a szeretetét tőle, de el kell, hogy szenvedje a következményeket. Nem tudom, kinek van még esetleg ötlete. Igen? Azt
gondolom, hogy ez csak egy felnőtt ember fejébe fordul meg, a gyerek életében, hogy csak elfogadja úgy, ahogy Norma magyarázza. Már a felnőttek a bocsássák meg, mert nem belőle csak feltételeznek, szóval a fordulatos, hogy nagyon kisebb vagyunk a gyereknek.
Lehet, hogy eszébe jut, viszont akkor meg lehet magyarázni, hogy ez a helyzet. Egyébként tényleg ebben akkor van nagyon szabálytisztelőek az óvisok. Tehát pláne, hogyha parlamentárisan hoztuk a szabályokat, tehát kölcsönösen megállapodva, akkor ők ezt elfogadják, és ezt, ha a nagy csoportosok látják a kicsiknek a szabálytalanságát, akkor odaviszik nálunk a táblát, és mondják, hogy nézd csak, nem szabad dobálni a játékokat, ne dobáld, mert különben az Ornini le fog ültetni négy percre. Tehát, hogy ők ezt tudják, ez különben kicsit érdekes, hogy ugye nem tudjuk betartani a törvényt, és szükség van a fegyelemre. Tessék!
Csak nem vagyok ott, hogy egy szülő kis kínés, és hogy az erőszakot teljesen ki akarja zárni, brutális, meg ilyesmi. De most jön a húsvét, és már elmondtam a gyereknek az evangéliumot, tehát hogy csak...
Igen, én nem csak szülővel találkoztam, aki is megtiltotta, hogy, vagy hát azt mondja, hogy ez túl erőszakos és túl véres, és hogy a gyerekeknek az álmait ez nagyban veszélyezteti, hanem én találkoztam lelkésztelés és óvónővel is, és óvoda vezetővel is, aki azt mondta, hogy a bűről már pedig ne tanítsuk az óvodásokat, mert hogy ez nem nekik való tanítás. Tehát ez elég szomorú, mert azt gondolom, hogy enélkül, hogy azzal, hogy valamit kihagyunk, mondjuk kihagyjuk a bűnt, nem áll össze a kép. Tehát, hogyha én nem tanítok a bűnről, és az ember állapotáról, akkor a gyerek nem fogja megérteni, hogy miért halt meg Jézus, és miért kell, tehát hogy mi az a bűn. És érdekes, hogy a gyerekek nem kérdőjelezik meg, hogy ők bűnösök. Nem mondom, a kicsiknél ott mindenki jó, soha nem követtek el semmi rosszat, tehát a kicsiknek van egy ilyen sajátossága, hogy ők teljesen jók, tehát ez nyilvánvaló. És mondjuk valamelyik szülő meg is erősíti a gyerekébe. De például ez a fiatalember, az ő korosztálya már belátja, tehát ahogy itt reagált, nagyon örülök, hogy itt voltál, és köszönöm, hogy ennyire figyeltél. Tehát ők már abszolút, őket nem, tehát Isten szerzelke meg tudja őket győzni a bűnről, de ők maguk is szembesülnek a bűnös mi voltukkal. Tehát azzal, hogy a gyereket mi győzködünk a dolgokról, tehát ő maga is küzdik azzal, hogy ő bűnös, és az erőszakos dolgaival küzdik, és amikor azt kérdezik, hogy ugye próbáltál már te is jól viselkedni, egy darabig megy, de aztán utána valahogy elromlik. Tehát ő is ezt a dilemmát így fűzi tovább, hogy akkor hogy lehet jól viselkedni, hogy lehet a bűn ellen harcolni, tehát érzi ezt a kettőséget. Igen, vannak, például nálunk van egy anyuka, aki jóga oktató, és mindenféle erőszakot elvett, de olyan szinten, hogy húst sem mehet a gyereke, és semmiféle ilyen dolgot, mert az erőszak, tehát vannak ilyen pacifista nézetű szülők, de azt gondolom, hogy egy-két ilyen szülőértekezlet, sok imádság, nem mutató foglalkozás, nem tudom, beszélgetés a szülőkkel, azért, amit te is mondasz, hogy meghozza azért azt a enyhülést, hogy hát a szülő is esetleg látja, hogy ez nem... Vagy annak a szembesülése, nagyon gyakran azt látjuk, hogy a szülő nem tud, például nem tudja a gyerekét fegyelmezni, mert ugye a szülő, sok szülő számára a fegyelmezés az egy erőszaktétel a gyereken, tehát az nem szabad. Tehát ez nagyon nehéz, mert ugye a gyerek nem kap kereteket, és akkor nem lehet büntetni, nem lehet fegyelmezni, mert az erőszak és szegénynek a személyisége sérül, és akkor szegény, mi lesz. Igen, sajnos ez van, és egyre inkább lesz.
A kérdésekben nagyon fordult elő, hogy egyetlen egy szülő részéről, hogy ez, hogy sátán, nem mondjuk a gyerekeknek.
Nem mondjuk.
Én erre azt válaszoltam, hogy hát sajnos mi ezt fogjuk mondani, és mondjuk beszélni róla. Ez ilyen okod, annyira, amikor idehozta a gyermekét, akkor erre gondolnia kell. Nem tudom, hogy mit fog
elmondani. Igen, szerintem ez egy probléma. Nagyon sok tévét néznek a gyerekek sajnos, DVD-t, videót, rajzfilmcsatornákat. Az egyik apu, most voltunk családlátogatni, és azt mondta az apuka, hogy azért nézzük, mert hát mindenki ezt nézi, hát mit nézzen a gyerek. Tehát nagyon sok az erőszak, és nagyon sok az olyan kép, amitől a gyerekeknek az álmai tényleg felbozolódnak. Én azt szoktam mondani, hogy Isten ellensége. Tehát mi nagyon nem szoktunk tanítani a sátáról, megmondom őszintén. Nem nagyon szoktuk emlegetni. Mert anélkül, hogy a sátáról tanítanék, tehát én ezekre koncentrálok, megvan bennünk a bűn sátán nélkül is. Tehát, hogy nem kell ráhárítani sokat, tehát nem a sátán ügye az, hogy én rendezem a kapcsolatomat Istenről, Istennel, és bizony van olyan óvodás, akit megijeszt az, hogy sátán, és mit tudom én. Hát a sátán létezik, ő egy angyal, egyszer beszélünk róla, de úgy napi témában nincsen benne, meg nem is szoktuk ezt idézgetni a gyerekeknek, mert nekik nem a sátánnal van elintézendő dolguk, hanem Istennel, és azt gondolom, hogy tiszteletben lehet tartani a szülő kérését, és vagy én azt mondom, hogy Isten ellensége, és akkor ezzel így. Hát aztán bejön, hogy ördög, sátán, stb., mert olyan csoportosok már fújják, aki a bokorban van, mert nem értik, hogy mi az a pokol, tehát akkor átmegy bokorban, meg mindenhol van. Szóval nagyon érdekes, mert ami nagyon elvont a gyerekeknek, mert pedig ez a sátán téma elég elvont, azt nem nagyon tudják hova tenni. Tehát az óvodásoknál eléggé elvont az egész téma, nekünk is elvont, számunkra is elég megfoghatatlan, csak tudjuk, hogy a Biblia ezt írja, ez az igazság, mi az igazságot tanítjuk természetesen. Persze említést teszünk róla. De azt gondolom, hogy mi nekünk az a feladatunk, hogy erre koncentráljunk. És a szülőknek. Bár
se fordult ez elő, csak egy alkalommal.
Igen.
Mi se tartunk el.
Persze. Igen. Viszont van, hogy jó beszélgetés kezdeményeződik ezáltal, hogy bizony létezik Isten ellensége. És bizony sokszor volt egy olyan anyuka, aki ilyen okkult dolgokba vett részt. és mondtuk, hogy hát bizony, igen, ez az ellenségnek a területe, és hogyha ebbe jobb mélyen belássa magát, akkor biztos, hogy lehet abban, hogy ezzel fog találkozni személyesen, tehát, hogy ez tényleg félelmetes terület, igen? Meghallgatta. Ezt meghallgatta. Tessék?
Nem,
hát nálunk nagyon vegyes a felhozata a szülőkből, hozzánk járt olyan apuka gyereke, aki buddhista teológiára járt, az anyuka pedig a jósnőhöz, tehát egy nagyon vegyes, és a gyerekei pedig nyitottak voltak az evangéliumra. Azt gondolom, hogy ha Isten megengedi, hogy hozzánk bármilyen utomódon, akár a gyülekezetbe, akár óvodába, akár még táborba kerül egy ilyen gyerek, akkor ez egy óriási lehetőség. Érdekes volt, hogy annak kisfiúnak a legnehezebb dolog volt az igeversek tanulása. Nem bírta megjegyezni az igeverseket, és mondta, hogy ne haragudjunk, de ő nem tudja felmondani az igeverset, ő nem tudja megjegyezni, viszont minden éneket kívülről fújt. És a bibliai igazságokat az énekeken keresztül rögzítette magába. Nagyon érdekesek ezek a dolgok. Az időnk sajnos lejárt, hát tudnánk még beszélgetni. Mindenkinek ajánlom az óvodás tanítók tanfolyamát, és hogyha valaki személyesen bármilyen segítséget tudok adni, akkor lehet. Oda kikészítettem temetefű cukrot, ezt azért készítettem ki, hogy emlékezzetek, amikor kimentek és vesztek, hogy az óvodásoknak mindenféle érzékszervét lehet használni, többek között az ízlelésüket is. Úgyhogy, és ki lehet próbálni, hátul van két béka, azt a piacon találtuk egyik anyukával, és például a Naamán történeténél, amikor ugye bemerül a folyóba, stb., ott a békák is vannak, ilyesmi, akkor olyan játékot lehet játszani, hogy a diót vele lehet dobni a béka szájába. Ki lehet próbálni, amikor mentek kifelé. Jó, hogyha más kérdés nincsen, vagy van még? Igen? A tojástartót, igen, ide lehet jönni nyugodtan megnézni benne, hogy mi van. A tojástartónak az elkészítése nincsen benne, de van. Húsvéti ötlettárban benne van, de hogyha valaki szeretné és felhív engem, vagy ír egy e-mailt, én nagyon szívesen elküldöm, jó? A szöveget, jó? Nyugodtan írjátok fel az e-mail címet, írjátok e-mailt, és akkor én elküldöm mellékletbe.